Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalonkon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Kezét csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Szép napot kívánok.
Miből lehet ma biztosan tudni, hogy a magyar állami egészségügyi rendszer teljesítménye vagy színvonala, ha úgy tetszik, milyen?
A kérdés nem egyszerűen megválaszolható, de teljesen jogos, hogy vajon honnan lehet eldönteni, milyen teljesítmény nyújt a magyar egészségügy. Az én olvasatomban van egy mutatórendszer, egy statisztika, ezt egyébként éppen az Eurostat jegyzi, és egy legfrissebb 18 augusztusi adatok szerint azt vizsgálták, hogy az úgynevezett elkerülhető halálozás kategóriában az uniónak az ország egyes országai hogyan teljesítenek. Két kategóriát különböztetnek meg az elkerülhető halálozásokon belül, az egyik az úgynevezett kezelhető halálozás kategóriája, a másik pedig a megelőzhető halálozás kategória. A kezelhető halálozás kategóriája azt a kérdést feszegeti, hogy vajon az ellátórendszer megfelelő időben és megfelelő szolgáltatást nyújtotta a betegeknek. Azt állapítják meg, hogy Magyarország esetében ez a mutató, ez az Európai Unió átlagához képest kétszeresen rosszabb, tehát kétszer annyian halnak meg, 100 000 lakosra vetítve, mint az Európai Unió átlaga. Azaz, az egész ellátórendszer nem megfelelő időben és nem releváns szolgáltatásokat nyújt a magyar polgároknak.
Magyarán nem időben ismeri fel, vagy nem ismeri fel, és ha fel is ismeri, nem oda irányítja,
igen,
mint ahová kell menni.
Természetesen ebben benne van az is, hogy az állampolgárok sok esetben későn fordulnak orvoshoz, és részben a késői orvoshoz fordulás súlyosabb állapotokat eredményez már, és ezért valószínűleg nehezebben gyógyíthatók. Tehát ez egy sok komponensű elem, de mégis ezt el szokták fogadni úgy, hogy ez az egészségügyi ellátórendszernek a teljesítménye. Ez egy nemzetközi kitekintés. És azért azt nem lehet mondani, hogy ezek az adatok ismeretlenek lennének a kormányzat számára, hiszen van az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, ez egy központi fenntartó szervezet, ennek a honlapján elérhető egy úgynevezett mérték című kiadvány, amelyik egy WHO, tehát az ENSZ egészségügyi világszervezete által kért statisztikákon alapul, és a magyar kormány 10 és 14 között fölvállalta, hogy ilyen jellegű kutatást, ami az egészségügyi teljesítményeket figyeli, olyan adatok alapján, amelyek rendelkezésre állnak, tehát ezeket az adatokat összegyűjtötte, és ha valaki ezt a kiadványt megnézi, már pedig tavaly ez publikálásra került, és nagy visszhangot is váltott ki, ebben az adatok szintén azt mutatják, hogy baj van az egészségügyi ellátórendszer teljesítményével.
És ezek a saját adataink, mi így vettük föl Magyarországon?
Ezeket mi adjuk,
föl,
így
mi
van.
Csoportosítjuk, igen. És mi vonjuk.
És ez a mérték című kiadvány nem kifogásolja ezt a statisztikát, és nem mondja azt, hogy ezek hamisak. Ugye beszéltünk arról, hogy kétféle halálozáson van, a kezelhető, amelyik az ellátórendszer számlájára írható durván, a másik pedig az úgynevezett megelőzhető halálozás, ami alapvetően attól függ, hogy az állampolgárok hogyan élnek, mennyire egészségtudatos magatartást folytatnak, illetve az a szociális környezet, amiben ágyazva élnek, az vajon mit tesz lehetővé, milyen hozzáállásuk van az egészségszolgáltatásokhoz, illetve az egészségvédelmük szempontjából mit tesznek meg magukért. És ebben is nagyon rosszul állunk. Tehát itt is az adataink egy dupla akkora halálozással számolnak, illetve azt mutatják ki, mint amekkora az Európai Uniós átlag.
Tehát nagyjából ugyanazt hozzuk a két alcsoportban, vagyis ugyanúgy gondoskodunk magunkról, mint ahogy ezt tárolunk,
illetve az egészségügyi rendszer. Igen, az egészségtudatos magatartásunk, a saját ismeretünk, a saját testünkről nagyon alacsony színvonalon áll.
Látszik-e ezekből az adatokból, vagy volt-e arra tapasztalat, hogy beavatkozási kísérletek történtek? Én még emlékszem, 11-ben volt Semmelweis-tel, aztán Szócska Miklós alatt is indultak programok, Ónodi Szűcs Zoltán alatt elfogadott a kormány egy 5 pontos intézkedési tervet. Ezekből mára látszik-e valami?
Hát Szócska Miklósnak az volt a pehje, hogy ugyan összeraktak egy szakmailag releváns Semmelweis tervet, csak közben jött a kormányzatnak az a szándéka, hogy az egészségügyi és oktatási rendszert államosítsa, tehát kivegye az önkormányzatoknak a kezéből, és az állam kezelésébe adja. Sajnos ez annyi energiát vitte az irányítók részéről, a gyakorlatilag a program végrehajtására nagyon kevés kapacitás maradt. Amiben tudott például 10 és 14 között villantani az akkor egészségügyi kormányzat, az, ha mindenki emlékszik rá, akkor vezettük be azt, hogy gyakorlatilag köztereken nem szabad dohányozni. Aztán a másik fontos intézkedés az volt, hogy kedvezőtlen élelmiszerek esetében pluszadóval terhelték a gyártókat, ez a bizonyos chipszadó. Tehát ilyen intézkedések megvalósultak, illetve ebbe az időbe vezették be a háziorvosi rendszerbe azt, hogy legalább próbálják bizonyos kutatókon keresztül nézni, hogy a háziorvosok milyen teljesítményt nyújtanak. Az volt a baj, hogy ennek a mértéke, vagy mind a mai napig egyébként igaz ez a megállapítás, hogy a háziorvosi praxisok bevételében az a hányad, amit amiatt kapnak, mert jól vagy rosszul teljesítenek bizonyos mutatók megítélésénél, nagyon szerény. Tehát összesen egy praxis bevételnek az 5% alatti az a mérték, amivel gyakorlatilag ösztönözni szeretnék a háziorvosokat a tekintetben, hogy definitív ellátást, tehát úgynevezett befejezett ellátást nyújtsanak, illetőleg megfelelően gondozzák a betegeket.
Nem éri meg magyarán melózni.
Magyarán így van, a háziorvosok ennek megfelelően sok esetben nem mutatnak érdeklődést a program iránt.
Azt miből lehet látni, hogy az egészségügyre, amelynek a teljesítménye adatokkal támasztható alá. Elegendő pénzt költünk, sokat költünk, keveset költünk, mert egyszerre lehet hallani, hogy a kormány önti a pénzt az egészségügybe, más meg azt mondja, hogy súlyosan alulfinanszírozott.
Hát itt megint csak azért nem annyira bonyolult a helyzet. Azt mondhatom, hogyha megnézzük nemzetközi kitekintésbe és csak az uniónak az adataival foglalkozunk, akkor azt láthatjuk, hogy ez a bizonyos közellátásra fordító GDP arányos hányad mekkora, az 5,2% pontos. Az Európai Unió átlaga 7,2% pont. Az azt jelenti, hogy Magyarország 2% pontnyi GDP arányos kiadással elmarad az Európai Uniós átlagtól. Ez egyébként forintba 800 milliárd forintot jelent.
De most ez nem csak akkor volna összehasonlítható, hogyha minden uniós országban ugyanabban a rendszerben költődnének el a pénzek?
Azért általában az Európai Unión belül a szolgáltatás csomagokba, tehát az, amit általában térítésmentesen vagy bizonyos kopélyment ellenében kapnak az állampolgárok, nagyjából egyforma. Tehát ezért összehasonlíthatók ezek a mérték. Illetve van egy-két ország, ahol bizonyos szolgáltatások nem hozzáférhetőek, például a lengyeleknél sokkal kevesebb szolgáltatás hozzáférhető, mint Magyarországon, de azért nagyjából mégiscsak pariba vannak egymással, és összehasonlíthatók ezek a mértékek.
A rendszer olyan, hogyha megemelnénk az unió szintjére a GDP arányos egészségügyi részt, akkor rendben volna minden?
Nem, természetesen ezt azért szintén el szokták mondani az elemzők, hogy csak a pénz önmagában nem old meg semmit, de azért hozzáteszem, pénz nélkül meg nem lehet megoldani jó néhány kérdést. Az egyik probléma az az, ugye mit látunk ma az egészségügyben, és mi az, ami a válságjeleket, illetve válságjelekre utalnak. Ugye itt van a Honvéd Kórháznak az esete is. Ahhoz, hogy maradjanak ott orvosok, nővérek, föl kell emelni a finanszírozásukat a duplájára, vagy úgy néz ki, hogy föl fogják emelni. Ez azt mutatja, hogy az a finanszírozás, amit kapnak, kevés, és van nekik alternatív lehetőség, hogy elmenjenek máshova. Ha nem lenne, akkor nyilván nem zsarolnák be a kórháznak a vezetését. Be tudják zsarolni ma, az orvosok, nővérek olyan helyzetben vannak, hogy be tudják zsarolni a kórházaknak a vezetőjét.
A nővérek is? Az orvosokról azért
igen. Most már a nővérek is, tehát ma már többen foglalnak úgy állást, sőt az államtitkárasszony is úgy foglalt állást, hogy a nővérekkel sokkal többet, a szakdolgozókkal sokkal többet kell foglalkozni, mint ahogy eddig tették. Az orvosoknak a pénze jó néhány tekintetben sokkal jobban megelőzte a nővéreknek a pénzét, fizetségét, tehát ők ugye kaptak a közelmúltban több mint 207 ezer forinttal több bruttó fizetés. A nővérek ennél sokkal szerényebb volt, nővéri fronton vélhetően nagyobb a baj, mint ami orvosi fronton található, de azért sajnos ez is egy kicsit leegyszerűsített és leegyszerűsítő megállapítás, ugyanis igaz az a kormány által hangoztatott álláspont, miszerint egyre kevesebben mennek külföldre, vagy kérnek ilyen tanúsítványt, ami alapján külföldön vállalhatnak munkát. azt lehet látni, hogy a magánegészség nagyon durva elszívó hatást gyakorol, olyannyira, hogy a Magyar Orvosi Kamara kimutatása alapján a tavalyi esztendőben fordult először elő az, hogy többen mentek el magánegészségügybe dolgozni, mint ahányan külföldre kértek ki ilyen igazolványt, hogy dolgozhassanak.
Hazai magánegészségügyről van szó?
A hazai magánegészségügy elszívó hatása ma már nagyon durva, nagyon erőteljes.
Ez csak akkor lehet igaz, hogyha a hazai magánegészségügy teljesítménye, az azt igénybevevők száma is jelentősen nő. Mert ha nem nőne, minek kéne oda több dolgozni?
Világos, nem? De azt lehet látni, hogy ha megnézzük, hogy hogyan növekednek ezek a szolgáltatások, tehát a magánegészség szolgáltatások, 15-20-25%-os növekedés, forgalomnövekedésről tudnak beszámolni, és a bevételeik is ennek megfelelően nőnek.
Azt mondta a miniszter, itt abban a székben, amiben most ön ül, korábbi miniszterek is mondták már, hogy tisztázni kell a magán meg az állami ellátás viszonyát, és szokták ilyenkor a példákat mondani, hogy a magánban elkezdik az ellátást, majd amikor a dolgok bonyolultabbá válnak, akkor ugyanaz a beteg néha ugyanahoz az orvoshoz visszamegy az állami ellátásba. Mi a viszony ma?
Ha a kormányzatnak az álláspontját nézzük, akkor tulajdonképpen vissza kell nyúlnunk 14 decemberéig vagy novemberéig, amikor is a kormányzat azt a döntést hozta, hogy közintézményben közszolgáltatási csomag részeként, tehát amit a TB finanszíroz szolgáltatást, egy biztosított beteg számára nem lehet magánszolgáltatásként értékesíteni. Magyarán csípőprotézist, hogyha akarok én kapni, akkor egy közintézménybe nem kaphatom magánbetegként, hanem nekem akkor kvázi sorba kell állnom, és amikor a sorra kerülök, akkor kaphatom meg. Mert azt mondták, hogy a kettő összeférhetetlen egymással. És ugye az a hivatalos álláspont, hogy a magánellátást lehet bizonyos körülmények között nyújtani, de alapvetően kiegészítő jelleggel és térben, időben el kell különíteni a két típusú szolgáltatást egymástól. Erre egyébként látunk jeleket, hogy a magánszolgáltatók megfelelnek ennek a kritériumnak. Itt igazából az az izgalmas történet, hogy amikor közintézmény akar magánszolgáltatást nyújtani, akkor ez hogyan teszi? Már magánszolgáltatók magántulajdonosként már eleve ezen logika alapján működtek, de az a kérdés, hogy a közszolgáltatásba, közellátásba résztvevő orvosok hogyan tesznek eleget ennek a felszólításnak. És ugye ezzel kapcsolatosan van egy példa, ami nemrégiben került napvilágra, ez a Székesfehérvári Kórháznak az esete, ahol a megyei kórház vezető orvosai alakítottak ki magánjáróbeteg szakrendelőket, kivíve ezt a szolgáltatást, ami esetleg korábban jelen volt a kórház életébe, kivitték egy külön magánszakrendelőbe.
Meg lehet azt ma mondani, hogy mennyi magánszakrendelőbe, magánellátásba járó beteg kerül valamilyen módon vissza az állami egészségügybe? Visszamehet egyébként?
Meg kell nézni, hogy a magánszolgáltatói portfólió mit nyújt, és akkor ebből már lehet következtetni, hogy milyen szolgáltatások nincsenek jelen. Ugye jellemzően a mai magánszolgáltatói portfólió alapvetően járóbeteg szakrendelés, tehát tulajdonképpen szakorvosi szolgáltatásokat jelent, illetve egynapos beavatkozásokat jelent. Ez a fő profilja. Kórházi szintű ellátást kevesen nyújtanak, van a Genizgyógyászati Központ, amelyik nyújt magánszolgáltatást, illetve most azt lehet látni, hogy klasszikus kórházi szolgáltatások nyújtására készül a Duna Medical Center, nem is kis ágyszámmal akarja elkezdeni a működést, ha igazak a hírek, hanem 130 ágyon, ami azért nagyon jelentős kiadást fog jelenteni a számukra.
De ez azt jelenti, hogy ebben a szegmensben van pénz, van akkor a fizetőképes kereslet?
Ez egy nagyon jó kérdés. Egyelőre azt lehet látni, hogy a magánszolgáltatóknak az expanzív növekedését nem akadályoz a kereslet.
Tehát van kereslet. Korábban
igen, de most azért kezd átlépni egy másik mértéket, hogy a Duna Medical Centerben indulunk ki, ugye annak a kórháznak az üzemeltetése nagyon-nagyon drága lesz. Az, hogy ezt zsebből való finanszírozás útján tudják-e az állampolgárok finanszírozni, kétségeim vannak, ezért azt lehet mondani, hogy a magánszolgáltatói piac annyira megnövekedett, hogy szerintem most már nyomást fognak gyakorolni a kormányra, hogy akár a magánbiztosítási létrejött létrejöttét vagy kialakítását tovább segítendő intézkedéseket hozzon például adókedvezmény formájában, tehát ezt mindenképpen tegyék meg, vagy pedig azt fogják kérni, hogy a magánszolgáltatásokat fogadják be a TB által finanszírozott szolgáltatások közé. Egyébként ugye az egyik, az első, hogy a magánbiztosítók megerősödjenek, és bizonyos adókedvezmények kapcsolódjanak hozzá. Ez nem egy ördögtől való történet, hiszen ilyen minden, a világon minden egészségügyi ellátórendszerben található, tehát magánszolgáltatás, magánbiztosítás jelen van. Itt nyilván a mérték az, ami izgalmas történet. Amikor pedig azt fogják eszközölni, hogy befogadják őket a TB szolgáltatások sorában, az már egy kifejezetten kínos történetté válhat, hiszen az azt jelenti, hogy a mai közforrásoknak egy részére ők fognak igényt tartani.
A TB járulékomból finanszírozni fogom, ha én egy 42 ágyas korterembe fekszek, meg valaki egy
szerencsére 42 ágyas korterem, nincs, mondjuk. De...
Ha három ágyasba fekszek, meg valaki egy egyágyasba kilátással a Dunára.
Így van.
És mind az én TB járulékom.
Igen, de ott nyilvánvaló, hogy a eltérő mérték lesz, mert hogy a Dunára néző ágy az vélhetően többe fog kerülni. Ugye az osztrák mintát szeretnék másolni jó néhányan Magyarországon, de a probléma ott van, hogy a hazai magánszolgáltatói rendszer már kezd sokkal nagyobbra növekedni, mint hogy csak egy kiegészítő szolgáltatásként értelmezzük. Lassan versenytárs lesz a közellátó intézménnyel szemben, és ugye ami kellemetlen, az, amit jeleztem már korábban, hogy az orvosi kamara kimutatása szerint nagyon komoly elszívó hatást gyakorolnak a közintézmény meg dolgozó orvosok és nővérek foglalkoztatására. Ma azt látjuk, hogy a jelenlegi közszolgáltatói ellátó hálózatban, tehát a mai szerkezetben kevés az orvos és a nővér. Ezt nyugodtan ki lehet mondani, elég, ha rámegyünk azokra a honlapokra, amelyek azt taglalják, hogy a kórházakban mennyi orvos, mennyi nővér hiányzik, hatalmas listák vannak. El lehet mondani azt, hogy kevesen vannak. Ha ezekből még elviszünk a magánszolgáltatók irányába, akkor azt jelenti, hogy a közellátó intézmények teljesítménye le fog romlani. Ugye látjuk azt, hogy azért a kórházi fertőzésekkel kapcsolatosan komoly problémák vannak, ez részben a létszámhiányra vezethető vissza. Tehát, hogy ezeknek a konzekvenciái összeállnak, tehát igazából a kormányzatnak most nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen viszonyt engedélyez a köz- és a magánellátás vonatkozásában, hogy választja el a határokat, hogy a magánszolgáltatói rendszer kiegészítő jellege megmaradjon. Ez egy nagyon kormányzati kihívás, és remélem, hogy a kormányzat fölveszi a kesztyűt, mert utolsó pillanatokban vagyunk, hogy egy értelmes diskurzus és egy értelmes döntés szülessen e téren.
Mi az a színvonal, meghatározható-e valamilyen módon, ami egy állami ellátásban szükséges és még finanszírozható is?
Hát ugye van egy úgynevezett TB által befogadott szolgáltatási csomag. És ezt a szolgáltatási csomagot valamilyen módon finanszírozzák a finanszírozó, tehát a biztosító, az finanszírozza az egészségintézmény. Ez meg egy jól meghatározott történet olyan szempontból, hogy megvan, hogy például milyen beavatkozásokért lehet valamilyen finanszírozást kapni. Tehát ez ma megvan az egészségügyben. Az viszont nincs meg, hogy ezek a szolgáltatások vajon milyen minőségűek. Nagyon érdekes, hogy az ember azt várta, hogy 12-13-ban, amikor, illetve 11-12-ben, amikor álmosításra került a sor, tehát az önkormányzati intézményeket elvették, azt gondolta az ember, hogyha egy központi kézbe kerülnek ezek az intézmények, akkor a szolgáltatásoknak a színvonala javulni fog, hiszen egy egységes rendszer, értékelési rendszert és egy elvárási rendszert támasztanak az intézményekkel szembe. Ez az intézkedés mindmáig késik. A világon mindenütt a kórházaknak a teljesítményét, a beavatkozásoknak a minőségét mérik. Nálunk nem mérik. Ez tarthatatlan állapot.
Hogy nem mérik? Azt tudják azért, hogy sikerült, vagy nem sikerült.
Az igen, de hogy ez ma már kevés, tehát ugye nem csak azt kell megnézni, hogy hányre operációra kerül sor, tehát hogy visszarendelik a beteget, hanem azt is meg kell nézni, hogyha például csipőprotézis beépítésére van, vagy kerül sor, akkor vajon utána a beteg tud-e azzal a beépített csipővel dolgozni. Tehát nem csak azt kell, hogy fertőzés történt a kórházba, mielőtt elbocsátásra került a beteg, hanem azt is most már megnézik, hogy vajon ezt a beépített protézis tudja használni a beteg.
Magyarul nincs utógondozás?
De tudja, tehát ő mennyire komfortos, tehát egyszerűen elkezdik mérni, hogy a beteg mennyire van megelégedve ezzel. A korábban diszfunkcionalitása kezelődötte azzal, hogy egy csípőprotézis beépítése kerül, de egyébként, amit föltett kérdés, az is igaz, nincs utógondozás. Egyszerűen a rehabilitáció, a nyomon követése a betegeknek Magyarországon nem megoldott.
De az legalább megoldott, hogy a kórházi minimum feltételek azok ugyanolyanok legyenek? Erre volt egy rendelet még az előző ciklusban.
Hát ez elég régóta meg vannak határozva a minimum feltételek, hogy hogyan kell egy egész intézménynek működni, ahhoz, hogy bizonyos szakmát nyújtsanak, meg van határozva szakmánként a feltétel. Az a baj, hogy az ANTS-nek a rendszere, hogy az ANTS az állami népegészségügyi tisztorvosi szolgálat volt, ez az intézményrendszer garantálta azt, vagy próbálta meg garantálni azt, hogy nagyjából egyforma szolgáltatási körülmények jöjjenek létre a betegek számára. Azzal, hogy ez a rendszer a kormányhivatalok alá szerveződött, sajnos a korábbi egyenszilárdságú működésből egy kevésbé egyenszilárdságú működés irányába mentek át, de azért jelezte a minimum feltételekkel kapcsolatosan a kifogásait a korábbi államtitkár úr, Ondodi Szűcs Zoltán, aki azt mondta, hogy egy új alapokra akarja helyezni, hiszen a kompetenciát akarja megkövetelni az adott intézményektől. Tehát az, hogy hány ágy van, és legyen néhány szakorvos, az neki kevés, ő azt akarja, hogyha valaki, hogy ugyanazt a példát használjon végig, csípőprotézis beültetéssel akar foglalkozni, akkor egy szükséges beavatkozási számmal bírjon ahhoz, hogy például a társadalombiztosítást az adott részlegbe fizesse a csípőprotézisek beültetését. Tehát megfelelő elemszámot föl kell villantani. Erre már egyébként korábban voltak példák, hogy ilyenekkel foglalkozott régen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, magyarán a finanszírozó, de az a baj, hogy ott is ugye az irányítási rendszer ML szegmensében is egy visszavágás történt, ami sajnos azzal a következménnyel jár, hogy ilyen feltételek kidolgozása abba maradt, félbeszakadt, és nincsen számonkérés, hogy mit csinálnak az egészségintézmények.
Ugyanez a politikai erő viszi az egészségügyi kormányzatot tovább. Ráadásul most egy elismert orvosprofesszor.
Így van.
Az egész tárcának.
Nemzetközi hírű professzor.
Így van. A tárcának a feje.
Így van. Bár ugye hozzá sok terület tartozik, hiszen tudjuk, hogy nem csak egészségügyel kell foglalkozni az MB vezetőjének, hanem szociális ágazattal, oktatással.
De valószínűleg ezek közül, mind közül az egészségügyhez ért a legjobban. Ez tehát valószínűleg
van.
Jobban fogja tudni látni, hogy ez a terület.
Igen, és remélem, hogy az ezzel kapcsolatos hiányosságot, tehát ami alatt azt értem, hogy ugye korábban ez az állami egészségügyi ellátóközpont, amelyik összefogja ma a kórházakat és egy fenntartói funkciót lát el, ez a hiányzó értékelési rendszert, elvárási rendszert, ez pótolni fogja, pont azért, hiszen Kásler Miklós is intézményvezetőként érkezett ebbe a pozícióba, és Nagy Anikó is intézményvezetőként érkezett, tehát ők pontosan tudják, hogy mi az, ami hiányzik a mai rendszerben ahhoz, hogy a kórházi tevékenységek, teljesítmények jobb minőségűek legyenek.
Ezeket a hiányokat elméletben mennyi idő alatt lehet úgy pótolni, hogy amikor megvannak, akkor egy ütemezett munka tudjon elindulni?
Igazából már a munka korábban elindult, tehát még akkor, amikor Gyemszín művész névre hallgatott ez az intézmény, egy jogelődje az Állami Egészségügyi Ellátóközpontnak, már akkor abban az időszakban, Török Kriszta idejében elindultak az ezzel kapcsolatos munkálatok, hogy miért szakadtak félbe, vagy pedig az elkészült anyagok miért nem kerültek napvilágra, és nem épültek be a döntéshozatalba, ezt nem tudom megítélni, de anyagok már készültek, és ezzel kapcsolatos próbálkozások már voltak, itt ezeket elő kell venni, le kell porolni, meg kell nézni, hogy mi az, ami esetleg már idejét múlt, és ma már ugye ennél szofisztikáltabb értékelési rendszerek vannak, ahogy mondtam, csípőprotézis például visszatérve, most már nem csak azt nézik meg, hogy volt-e reoperáció, tehát visszarendelték a beteget, hanem azt is megnézik, hogy vajon az a csípő került-e beépít, vagy az a protézis került-e beépítésre a betegnek, amire szüksége volt, és a beteg tudja jobban használni mondjuk a lábát, vagy egyet otthonából el tud-e menni, vagy vissza tud-e menni dolgozni, amire korábban nem került sor, mert annyira rossz állapotban volt. Tehát ezeket is el kell kezdeni, nézni, gyűjteni és értékelni.
és aki ebben nem teljesít jól, az utána ne csináljon csípőprotézis beültetést. Hát, ennek ez a következménye?
Lehet az is, hogy elkezdenek bizonyos beavatkozásokat még jobban koncentrálni, centralizálni, egy-egy helyen, ahol megfelelő mutatók vannak, odarakni, de előfordulhat az is, hogy különböző képzéseket indítanak el. Attól függ, hogy milyen mélységű a probléma, vagy mennyi beavatkozást kell végezni az országban, az alapján meg kell nézni a rendelkezésre a kapacitásokat, és akár eltérő intézkedéseket is lehet. De azért tudjuk, hogy például Finnországban, ha jól tudom, a csípőprotézisek 60%-át egy intézmény végzi. Tehát ennyire centralizáltan végzik ezeket a beavatkozásokat, hiszen minél több ilyen beavatkozás végez egy intézmény, az ottani orvosok annál nagyobb gyakorlatra tesznek szert, és annál jobb mutatókkal bírnak.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász az Aréna vendége.